Köszöntöm én is a testvéreket, a feleségem és a lányom nevében. Örülök, hogy itt lehetünk, örülök, hogy tele van szinte az imaház. Már úgy kell majd építeni, hogy legyen elég hely mindenkinek. Azt mondják, hogy ha már úgy kezd megtelni az imaház, akkor már az egy akadálya a növekedésnek, de hát azért van még néhány hely. Meg egy amerikai lelkipásztor azt mondta, hogy ők 9000-en voltak már, mikor megépítették az első imaházukat, mert azt mondta, hogy az épület és a pénz az nem annyira fontos a misszióban, hanem első Isten akarata, a második az emberek, a harmadik a programok, és a negyedik az épület és egyéb. Ez egy nagyon érdekes bibliai prioritás. Örülünk, hogy átjöttünk a határon simán, és örülök, hogy egy kicsit missziózhattam a határon. A magyarok is kaptak egy-két olvasnivalót, karácsonyi szórólap, adventi szórólap, az univerzum legcsodálatosabb híréről szóló szórólap, remélem el is olvassák. A szerb oldalon most nem volt szerb nyelvű naptáram, de német nyelvűt azért adtam nekik, hát ha valaki tanult valamikor németül, és megtanul azért németül, hogy majd elolvassa az igéket. Örülök, hogy az Úr őket is szereti, a vámosokat, a rendőröket, az adóhivatal résztvevőit és mindenkit, mert ő nagyon nagy ívű szeretettel szeret bennünket. Múlt vasárnap Kiskörösön szolgáltunk, illetve volt egy evangelizáció szombat vasárnap, és onnan tudok köszöntést hozni. Előtte való vasárnap Karcagon voltunk, azelőtt meg Kondoroson, úgyhogy Jánoshalmán ritkán vagyunk, mert mindig valami szolgálat vár ránk valahol, és ezt szeretnénk tenni Isten dicsőségére. Hadd olvassak egy ige szakaszt a Máté evangéliumából, ami alapján is fogok szolgálni. Máté evangélium a 24. fejezetéből, 12. verstől. Máté evangélium a 24.12-től. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Urunk, köszönjük, hogy olvashatjuk a te ígédet, és köszönjük, hogy meghallhatjuk a Szentlélek által. Szólalj meg ma is számunkra. Vésd a szívünkbe a te beszédedet, áld meg minden testvérünket szerte a világon. Azok is, akik jólétben élnek, azok is, akik nehézségek között vannak, szenvednek, menekülnek, hiányaik vannak. Attól, hogy benned bízzanak és beléd kapaszkodjanak a szívük utolsó dobbanásáig. Köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük, hogy szeretsz, és köszönjük, hogy mindannyiunkkal jó terved van. Amen. Foglaljunk helyet. Van egy kis kánon, amit lehet, hogy itt énekeltünk már egyetlen mondat, nem éppen adventi, de bármikor el szoktuk énekelni, szerintem Herpelendi falván is énekeltük. Szoktam egy ilyen kánont vagy egy mondatot énekelni, amíg megmaradt bennünk. Így hangzik ez a kis győztes mondat, hogy Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Nem tudom, hogy emlékeznek rá, énekeltük, akkor most elénekeljük meg, akár kánonba is el tudjuk énekelni majd. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Ez az egyetlen mondat. Micsoda nagy kincs, nem? Micsoda nagy állítás, hogy Jézus Krisztus megszabadított, ezért jött egyébként, hogy legyen szabadítója az emberiségnek. És mivel ma is az, ezért az atomkorban ma is minden e földre született embernek fölkínálja azt a lehetőséget. Megszabadítani a függőségektől, ilyenkor mindjárt alkoholra gondolunk, meg narkotikumra, de minden mástól is lehet függeni. Emberektől, szokásoktól, beidegzésétektől, munkától, lustaságtól, kávétól, én nem tudom. Tehát, hogy valamitől függök, és az Úr is eljött, hogy megszabadítsa. Hamis istenektől megjött a szabadító. Ez a nagy örömhír, evangélium. Ha nem így lenne, nem jöttem volna el prédikálni. És ha nem így lenne, nem lenne érdemes imaházat föntartani. És nem lenne érdemes eljönni az imaházba. De hogy Jézus Krisztus a szabadító. És ezt valaki olyan énekelte, írt ezt az éneket, akit megszabadított. És utána marad a B része a mondatnak, ami nincs más hátra, mint előre, hogy áldom az Isten bárányát. Nem hallgatok, ha imádkozni szólítanak föl, itt több imádkozó van szerintem ebben a gyülekezetben, mint ahányan imádkoztatok. Ugye, mert ha megköszönöm azt, hogy élek, az már egy szép imádság. Ugye, hogy ma reggel egészségesen ébredtem, Uram, köszönöm. Hogy rám süt a nap. Hogy tudtam, nem tudom, hogy reggeliztek, én ettem műzlit, úgyhogy déli kibírom, de hogy reggelizhettem, hogy van ruhám, hogy van esetleg feleségem, vagy férjem, vagy gyerekem, vagy szülőm, vagy barátom. Lehet, hogy akár még ellenségért is hálát lehet adni, mert ők is segítenek minket, hogy bemenjünk majd a szoros kapun. Énekeljük ezt még egyszer-kétszer el. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Lehet énekkel áldani, mosolyjal áldani, bírom, mikor rám mosolyognak a testvérek gyülekezetben. Ez is egy bizonságtétel, jó szóval, énekkel, adakozással, bizonságtétellel, hűséges Krisztus követéssel, cselekvéssel, só és fényszereppel, helytállással, a mindennapokban, stb. Gyönyörű. Azt mondja, Jézus Krisztus megszabadított, és ezért áldom az Isten bárányát. Ez egy szép sors, szép küldetés. Fényesebb tőlünk a világ, ha ezt tesszük. Persze, meg akar még szabadítani engem is egy néhány dologtól. Hogy néha még finomabban bánjak a feleségemmel, ugye, vagy a gyerekeimet tiszteljem és becsüljem, vagy netán tőlük is tanuljak, vagy netán tőlük is bocsánatot kérjek, ha kell, stb. Mert mi emberek vagyunk, és vannak nyomorúságaink, ugye, és még nem mondhatja senki, hogy már elértem, és készen vagyok, mondta Pál, hanem szükségünk van arra, hogy legyen ige, hogy legyen szeretet, hogy legyen Istenek türelme, hogy legyen jó szó, hogy néha valaki megincsen, rámutasson a problémámra, vagy a hibámra, vagy a mulasztásomra, és ez segít a formálásban, és attól a szabadításban, amit az Úr Jézus hozott nekünk. Ez az advent egyre fényesebb a négy gyertya, azt jelenti, hogy egyre közelebb van az Úr Jézus visszaérkezése, mert amikor megjön, aztán, akkor lesz aztán nagy, nagy fény. Ugye? Nem úgy, mint az első érkezésekor volt Betlehemben, hogy olyan sötét volt, hogy vágni lehetett volna a sötétet. Ugye? Amikor újra jön, akkor azt mondja a Biblia, hogy meglátja őt minden szem, még azok is, akik átszegezték. Dicsőséggel és hatalommal fog jönni. Azt hiszem, hogy Wesley János csinálta meg azt, amikor prédikált egy jelenések könyvi textusról, amikor a harsonaszó megszólal, mert megérkezik a Mesiás, hogy megbeszélte néhány fiatala, hogy a fák lombjaiban a kürtjeikkel üljenek oda, és mikor a prédikációjában a szabad ég alatt ehhez a részhez ért, akkor fújják meg a kürtöket. Tudják, hogy nagy riadalom lett. Nagyon megijedtek sokan. Azt hitték, hogy megjött. Ugye, pedig még nem, mert Isten szeret bennünket és kegyelmes hozzánk, de advent azt jelenti, hogy jön. Megmondta, hogy jön. Érkezik. Nem hazudik. Nem viccel. Isten komolyan gondolja. És kicsit veszélyes a Krisztus várás, mert régen mondta, hogy meg fog jönni. Most Istennél ez a régen nem probléma, ugye? Mert Istennél 1000 esztendő annyi, mint egy nap, de nálunk ugye telnek, múlnak a napok, az évek, az évtizedek. A Biblia szerint, mintha még azért nem jött volna az Úr Jézus vissza, mert vagy te, vagy valaki más a környezetedben, és még sokan nem hisznek ő benne. Mert azt szeretné, hogy minden ember megtérjen és éljen. Mindenki hitre jusson, elfogadja a Krisztus kegyelmét, szabadítását. Nem elég, hogy imaházba jársz, nem elég, hogy hívő családba születtél. Mert attól, hogy valaki hívő családba születik, nem lesz keresztény, mint ahogy, ha valaki egy garázsban születik, meg nem lesz autó, szokták mondani ezt a kis amerikai példát. Ahhoz ugye Krisztusban hitre kell jutni, ki kell nyitni a szívünket előtte, jobban, mint bárki más előtt. És akkor újjá formál, újjá szül minket, megszabadít. És akkor készen leszünk a vele való találkozásra. Lehet, hogy egy imaórán fog eljönni. Lehet, hogy világos nappal, a munka kellős közepén, amikor becsületesen dolgozunk és izzadunk. Lehet, hogy éppen amikor a szabad időnket töltjük, és egy jót alszunk, vagy egy jó könyvet olvasunk, és nincs miatt a lelki ismertfordulásunk. Vagy lehet, hogy éjszaka, amikor szintén jót alszunk, vagy hát ha valaki nem alszik, az forgódik az ágyban, és a hívő akkor imádkozik. El fog jönni. És azt mondta, hogy legyünk készen. És ezek a gyertyácskák nem azt jelentik, hogy jön a karácsony, meg a mákos bejli, meg a halászlé, meg a kis ajándékok. Nem ezt jelenti elsősorban, hanem hogy Jézus visszaérkezőben van, és el ne felejtsük. Az első évszázadokban nem volt ilyen gyertya, ahogy tudjuk pontosan az 1800-as évek környékén egy német lelkipásztor hozta létre az első ilyen adventi koszorút, egy ilyen jó nagy koszorút, mint egy kocsikerék, vagy még annál nagyobb az összes gyertyával egy gyermekotthonban. De emlékeztetni akar minket. Most nagyon sokakat nem erre emlékeztet most. De a hívőket az advent arra emlékezteti, hogy Jézus megjött, elvégezte a küldetését, megváltozta ezt a világot, megváltott engem, megváltott téged a kereszten, két rablógyilkos között elvégezte a küldetését, hogy értünk, miattunk és helyettünk meghaljon és kifizesse a bűneink büntetését. Aztán harmadnapon föltámadt és él, harmadnapon a föltámadásával legyőzte a sátánt, a poklot és a bűnt. Elment az atyához helyet készíteni számunkra, és minden áldást most is ő osztogat, és ha valami jó ér minket, az tőle van. De vissza fog jönni. Mozdulóban van az atya jobbjáról, hogy visszajöjjön az övéért, és magával vigyen mindenkit, aki hisz ő benne. És jól teszitek, hogy itt vagytok, jól tesszük, hogy itt vagyunk, jól tesszük, hogy olvassuk ezt a régi-régi könyvet, ami ma is aktuális, mert Isten szava. Jól tesszük, hogy figyelünk rá, jól tesszük, hogy engedelmeskedünk neki, jól tesszük, hogy megtérünk, először vagy újra. És akár elviseljük azt, hogy valaki hülyének tart, és bolondnak a környezetünkben, azt mondja, hogy imádkozik, meg Bibliát olvas, meg templomba jár, meg mi. A hívők mindig ezt csinálták. És volt, akik annak ellenére csinálták, hogy azt mondták, hogy ha a Krisztusban hiszel, akkor megölünk. És azt mondták, hogy én a Krisztusban hiszek. És százával és ezrével ölték meg őket a kereszten, a mágián, és folytották őket vízbe. Mert a Krisztusban hittek rendíthetetlenül. És tovább ment rajtuk az élet. A családjukon, a környezeteketekünk keresztül. Évszázadokon át. Ezért van nálunk evangélium most, mert voltak ilyen hűségesek. És ebben a gyülekezetben is voltak idősek, akik követték az Urat 10 éve, 20 éve, 30 éve is előtte. És rótták az utcákat, meg a falvakat és a városokat, és adták tovább az evangéliumot. Mert hittek a föltámadt és győztes Krisztusban. Aki visszaérkezőben van. Vagy úgy találkozunk vele, hogy megáll a szívünk dobogni, és elmegyünk innen, és hiszem, hogy hozzámegyünk át, hogy átvesz Krisztus egyik kezéből a másikba, amikor meghalunk. Vagy úgy találkozunk vele, hogy váratlanul meg fog érkezni. A Biblia lapjairól ez az új szövetségi gyülekezet várta Krisztus még az ő életükben való visszaérkezését. Pál is úgy tesz bizonságot, és reméli azt, hogy amíg ő missziózik, és megy, és mondja, és teszi, egyik városból a másikra, és hajóra száll, és gyalogosan megy, és át a hegyen, és a hágón, és rablók között, hogy Uram, remélem, hogy közben eljössz, én készen akarok lenni a veled való találkozásra. Azt is mondja az Úr Jézus, hogy váratlanul fog eljönni. Nem küld SMS-t, nincs e-mail, nincs időben való bejelentkezés, mint a tolvaj. Váratlanul. Tavaly karácsony előtt váratlanul ellopták az autómból az összes iratomat. Minden iratomat, autór, jogosítványom, forgalmi engedélyem, személyigazolványom, útlevelem. Hát észrevettem, de késed. Olyan váratlanul volt, nem mondta, hogy ide figyelj, ha nem csukod be az ajtót, vagy ha ott hagyod elől, akkor... Olyan váratlanul. Minket még nem raboltak ki, de mondják, hogy olyan rossz élmény, amikor váratlanul bejönnek a házba, és még alszik az ember, jobb, ha alszik, és úgy vigyenek, amit lehet, mert nehogy leüssék, ugye, vagy betörik az ablakot, stb., hogy egy kellemetlen élmény. Most voltam Aradon egy három hét az aradai gyülekezetben, és az egyik lelkipásztornak, az Adriánéknak a lakásába, éppen Afrikába indult volna, azt hiszem, ők betörtek éjszaka. Vagy be akartak törni, betörték a kővel az ablakot, stb. Ön kellemetlen. Most az Úr Jézus ilyen váratlanul fog jönni, de nem azért, hogy betörjön ránk, törjön és elvegyen tőlünk valamit, hanem megajándékozzon azzal az élettel, amire itt mostan imádkozunk és szenvedéssel várjuk, és néha hitetlenkedő hittel készülünk a vele való találkozásra. Hogy aztán nekünk ajándékozzon mindent. És nem tudom megfogalmazni, és a Biblia se tudja megfogalmazni, hogy mit akar nekünk ajándékozni, mert amikor a mennyről beszél, akkor a Biblia is dadog. Mert nem talál rá szatakat. Mert azt mondja, hogy arany utca, meg drága kap, gyöngykapu, meg üvegtenger, hát miféle az? Nem tudja megmondani. Annyira szép, annyira nagyszerű, annyira fényes, annyira csodálatos, hogy csak e földi emberi legértékesebb dolgokkal tudja megfogalmazni a mennyet. Arany, üveg, drága gyöngy. Hát a mennyben annál értékesebb, annál maradandóbb, annál nagyszerűbb, megfogalmazhatatlanul, szem nem látta, fül nem hallotta, és emberi ész föl nem foghatja, ami készül. És erre akar minket fölkészíteni itt ebben a néhány évünk alatt. Mert a földi életünk az egy pont, az örökké valóság az meg végtelen. Összehasonlíthatatlan azzal, ami lesz. És persze, aki nincs késen, az a pokolba fog kerülni, mondja a Biblia. És a pokol az nem embernek való hely, az azt jelenti, hogy a hiányok helye. Hogy nincs szeretet, nincs béke, nincs evangélium, nincs vigasztalás, nincs mosoly, nincs örömhír. Valaki azt mondta, hogy a pokolban ülnek az emberek és gondolkodnak egy néven. És nem jut eszükbe. Kellemetlen, nem jut eszembe egy név vagy valami, amit elfelejtettem, olyan kellemetlen. Gondolkodnak egy néven. Most képzeljétek el egy örökké valóságon ülni és gondolkodni valamin, ami nem jut eszünkbe. Tudjátok, hogy melyik név nem jutott eszükbe? A Krisztusé. Valamit nekünk papoltak, és prédikáltak, és mondtak, és szórólapot adtak a kezünkbe, hogy emlékszünk, hogy valami volt, valami megoldást kínáltak nekünk. Nem jut eszükbe. Mindenki bölcs, ő értelmes ember, aki a Krisztus előtt kinyitja a szívét. Jól teszed, hogy itt vagy fiatalon, és hallgatod az igét, és részt vesztek az alkalmakon, és halljátok az evangéliumot. Ez kevés lenne. Azt jelenti az Úr, hogy mielőbb mindenki bízzon benne, higgyen benne, kövesse őt. Engedelmeskedjen neki. A textusban itt, amit olvastam, a megsokasodik a gonoszság, erről nem kell sokat beszélni, mert nagyon tudjuk, soha nem tudtuk annyira, mint most, mert akárhova klikkelünk, akármi kapcsolunk be, rám köblik. Régen nem lehetett ezt ennyire tudni, de hogy most. És hogy a szeretet sokakban kihűl, meghidegül. Nem muszáj, hogy így legyen velem és velünk. Szabad melegen tartani a szeretetet. És ezt is akarja az Úr velünk. Szeressük őt, meg szeressük egymást. Különben kihűl a világ. Tehát ha Krisztusnak ellenáll az ember, és az emberiség egyre rosszabb, egyre lefelé süllyed. Tehát ez a válság, ami most is van, ez igazából nem pénzügyi válság, hanem ez egy Isten válság, ez egy hitválság, egy krízis. Ami mindig is volt, csak néha úgy megmutatja magát. Hallom, hogy a Wall Street-en, a bankárok délbe, a szünidőbe elmennek imádkozni a baptista, meg a presbiteriánus, meg a katolikus templomba. Azt mondják az ottani papok, hogy lelkészek, hogy mostanában több az imádkozó bankár felénk. Most, hogy komolyan gondolják-e a Krisztusvárást, vagy csak féltik a hivatásukat és a néhány ezer dolláros fizetésüket, az egy más kérdés. De hogy érzi valahol az ember, hogy itt valami nem stimmel. Azt mondja az Úr Jézus, hogy Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Sose voltunk olyan közel ahhoz, hogy az evangélium az egész világon hirdettessék úgy, mint most. Sose volt annyi bibliafordítás, vagy a Bibliának bizonyos részei nem voltak lefordítva, mondjuk a Wycliffe bibliafordítók által is akár, mint ma. Soha nem lehetett az, hogy egy arab a judeai sivatagban bekapcsolja a rádióját, és evangéliumi adót fog. Vagy kinyitja a laptopját, és interneten veszi a prédikációt. Ilyen nem volt. Mostanában van ilyen. És azt mondja az Úr is, hogy amikor az egész világon hirdetetik az evangélium, akkor jön el a vég. Ha valaki meg szeretné gyorsítani netán az Úr Jézus visszaérkezését, múltkor mondta egy szerelmes fiatal lány, hogy hát remélem most még nem jön el, hát én most készülök eljegyzésre, ugye meg házasodni. Vannak ilyen kis fékjeink, hogy uram, ha most még nem jönnél, akkor már még van még egy hét elintézni valóm. Ezt megérti az Úr, bár úgy mosolyog rá, mint ahogy most ti mosolyogtok. De azt mondja az Úr, és ha meg akarjuk gyorsítani az ő visszaérkezését, és hiszem, hogy ezrek és százezrek és milliók imádkoznak azért, hogy mondják, hogy Maranatha, Uram, jöjj el, jöv el, Uram Jézus. És leginkább a szegénységben, és a betegségben, és a nehézségben élők imádkozzák ezt. Mert az anyagi biztonság és jólét egy kicsit úgy van vele, hogy hát ha lehet, akkor még ne jöjjön, mert álljunk meg, mert itt van már a Kánaán, nekünk ez itt nagyon jó. Azt mondja az ügyes, hogy az egész világon hirdettetik az evangélium, és akkor jön el a vég. Mármint, hogy az újnak a kezdete, hogy ő megérkezik. Bizonyos szempontból sokaknak ez a véget jelenti. Mert ott már nem lehet megtérni, ott már nem lehet elfogadni Krisztust, ott már nem lehet bemerítkezni, ott már nem lehet engedelmeskedni. Mondja másik helyeken, hogy váratlanul fog jönni, ketten lesznek egy ágyban, az egyik elvitetik a másik. Ketten örölnek a malomban, az egyik elvitetik a másikot. Ketten vannak az iskolapadban, az egyik elvitetik, a másik ott marad. Mert az egyik hívő a Krisztusban, a másik meg nem hívő. És akik itt maradnak, annak meg nincs semmi jó kilátásuk. Ezért jó, ha figyelembe veszük azt, amit az Úr mond nekünk. Ezt szeretnék mondani egy néhány dolgot, majd figyelem az órát, hogy kérdezte valaki, hogy mit jelent ez, ha leveszem az órámat. Azt mondták neki, hogy semmit, mert nem nézi az órát, mert néha én is kicsit hosszabban prédikálok, mint némelyeknek ugye kibírható. Darinka lányom mondta egyszer, amikor kicsi volt, hogy apa, nem mondanád egyszer a testvéreknek, hogy az Úr Jézus szeretiteket, amen. Mondom, lányom, ez egy kicsit túl provokatív, rövid prédikáció lenne, úgyhogy ebből gond van. És az egyik fiatalember egyszer fölállt az evangélista prédikált, hogy belemelegett az evangélium hirdetésébe, meg tudjátok ezt érteni, hogy belemelegszünk az evangélium hirdetésébe. És akkor hátsó padban a fiatalember föláll, és elindul kifelé. És mondja az evangélista, hogy hé, fiatalember, hova megy? Azt mondja, megyek a fodrászhoz. Most a fodrászhoz? Igen, az elején még nem volt olyan hosszú a hajam. A hátsó padban meg egy másik valaki így integet az órájával, és azt mondja, nézd, ott meg valaki el akarja adni az óráját. Mi volt a jellemző adventben, az adventben élő gyülekezetre? Szeretnék egy néhány jellemzőt mondani. Több is van, de nincs rá időnk, hogy többet mondjunk. Az adventben a gyülekezet, aki várta vissza az Urat, egy néhány jellemző ott van a Bibliában, és amikor mi a Bibliát olvassuk, például az ős gyülekezetnek a jellemzőit, stb., azt azért olvassuk, egyrészt megerősít minket a hitünkben, másrészt minta bizonyos értelemben számunkra. Arról nem olvasunk mintát, hogy milyen volt az imaházuk. Szék volt-e az imaházban, vagy lóca, vagy a szőnyegen ültek. Nem olvassuk, hogy milyen volt az énekkaruk. Volt énekkar, nem volt énekkar, hogy volt, mint volt, mikor volt Isten tiszteletük. Igazából ezek strukturális kérdések és kultúránként megváltoznak, nem is ez a lényeg. De van egy néhány jellemzője a gyülekezetnek, amit érdemes figyelembe vennünk, ha Krisztus gyülekezete akarunk lenni, és az akarunk maradni, és be akarjuk tölteni a küldetésünket. Az egyik például, hogy a megtérés, újjászületés, bemerítés által kerültek a gyülekezetbe, és éltek a gyülekezetben. Megtérés, újjászületés, bemerítés által lett valaki a Krisztus gyülekezetének a tagja, mondjuk Jeruzsálemben, az ős gyülekezetben, az első gyülekezetben, és ez később máshol is így volt. Prédikálták az evangéliumot, mint ahogy most is itt történik, és volt, aki megtért. Mit jelent a megtérés? Megmondom, hogy mit jelent a bibliai metanoia, vagy a héber súbúnak a jelentése. Péter azt mondta ott Jeruzsálemben, hogy súbú, térjetek meg! Azt jelenti, hogy bűnbánat. Emlékeztek, hogy amikor pünköskor prédikált Péter, akkor 3000-re tartottak bűnbánatot. Mint a szíven találta őket az evangélium, mit mondott nekik Péter? Krisztusról prédikált, és azt mondta nekik, nem szépet mondott nekik. Mit mondott nekik? Krisztus gyilkosoknak nevezte őket. Ti, akik megöltétek! Tudjátok meg, hogy ő föltámadt, és a mennybe ment, és most, hogy a Szentlélek megérkezett, azok a bizonyítéka, hogy célba érkezett. És ezek, akiket nem nagyon dicsérgetett meg, hanem Krisztusgyilkosoknak nevezett, bűnbánatot tartottak, és 3000-en tértek meg aznap. A megtérés azt jelenti, hogy fáj az, hogy Isten ellen éltem. Fáj az, hogy megbántottam az anyámat, apámat, gyerekemet, szomszédomat. Fáj az, hogy elvettem valamit, ami nem az enyém. Fáj az, hogy úgy beszéltem, úgy tettem, úgy cselekedtem, úgy viselkedek, mint ami nem tetszik Istennek. És emiatt sírok, vagy bűnbánatot tartok, vagy vannak könnyeim, vagy nincsenek, de hogy bűnbánatot tartok miatt. És a legnagyobb bűnünk nekünk az ugye, hogyha a hátunkat tartjuk Istennek, ha nem hiszünk benne, ez a legnagyobb bűn, ez a fő bűn. Valaki azt mondta, hogy nem kell rablógyilkosnak és paráznának lenni ahhoz, hogy vétkezzünk és emiatt elkárhozzunk, elég ahhoz a földre születni. Igen, mert van az a bizonyos ős bűn, hogy Ádám azt mondta, mit mondott Istennek, azt mondta, hogy nem. Ugye? És az első szó, amit én megtanultam, meg a gyerekeim megtanultak, meg az unokáim megtanultak, van most négy unokánk már, Salome, Debora, Rebekka és Hanna, az első szó, amit megtanulnak, az, hogy nem. Ők azt mondják, hogy nein! Ugye? Hogy mondja az angol? No! Ez az első. És ez a fő probléma. És ebből következik aztán minden más baj, amikor Istennek azt mondjuk, hogy nem. Ez az ember tragédiája. Ezért kellett jönni a Krisztusnak megváltónak. A bűnbánat az, hogy a megtérés az, hogy bűnbánat. Aki megtért, az mind bűnbánó szívű Isten előtt. Nem betért egyik felekezetből, katolikusból lett baptista. Kérdezte egyszer valaki, hogy lehet önöknél betérni? Hogy lehet önökhöz lelkész úr betérni? Hát mondom, hogyha megtérsz, és újjászülesz, és bemerítkezel, ugye úgy lehet betérni a Krisztus egyházába és a gyülekezetbe is. Az ős gyülekezet ezt képviselte. Mit jelent még a megtérés szó? Azt jelenti, hogy Isten szerinti gondolkodás. Ezért, aki még eddig nem tért meg, az térjen meg. De mindenki, aki már megtért, az most is térjen meg. Azaz, gondolkodjon Isten szerint. Tehát én megtértem valamikor 17 éves koromban, de ez a megtérésre való felszólítás adventben érvényes rám is, hiszen vannak dolgok az életemben, amiket napról napra oda kell igazítanom Istenhez, helyesen kell gondolkodnom Istenről, emberről, bűnről, szegényekről, adventről, rendőrségről, sebességkorlátozásról, én nem tudom miről. Helyesen gondolkodni azt jelenti a megtérés. Szoktuk ezt használni a modern világban is, hogy barátaim, gondolkodjunk helyesen a gazdaság, a politika, a pénzvilágban. Ezt a Biblia már régen használja, hogy emberek, hát gondolkodjunk már, hát térjünk már észhöz, gondolkodjunk helyesen, ahogy Isten szeretné. A megtérők azok Isten szerint gondolkodnak. Ezért van az, hogyha találkoznánk Moszkvából most egy testvérrel, akkor teljesen értenénk egymást, vagy New Yorkból, vagy bárhonnan máshonnan, mert ő is megtért a Krisztushoz, te is, meg én is, ezért akkor énekeljük el a Mi várjuk az Úr Jézus című éneket, vagy valami más. Vagy imádkozzunk együtt. Ez a titka. Hogy ő is bűnbánó, én is bűnbánó, te is, és közösen rá akarunk hangolódni Isten akaratára. Mert ezt képviselni kell ezeket a bibliai igazságokat adventben. Mert a gyülekezetre ez jellemző, mert Krisztus ezt akarta, és a gyülekezetek ettől növekedtek, hogy prédikálták az evangéliumot, emberek megtértek, bemerítkeztek, és nőtt a gyülekezet az üdvözülőkkel. Miért? Mert ez Isten akarata, és ez maradt is az ő akarata. Meg van írva. Az első századokban ezt nagyon intenzíven gyakorolták, nem is véletlenül jutott el az evangélium a Római Birodalom minden pontjára szinte. Térjetek meg és keresztetek, merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, mondta Péter akkor és ott bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Szentlélek ajándéka, ugye, ha elfogadjuk Krisztust, akkor a Szentlélek is ott van az életünkben, és segít nekünk gyümölcsözni, Galata 5.22, és segít nekünk karizmák, lelki ajándékok szerint élni és szolgálni. Akik pedig hittek a beszédének, bemerítkeztek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. A másik, ami jellemző volt a gyülekezetre adventben, táplálkoztak lelkileg. Ige, ima, közösség és szolgálat is jellemző volt rájuk. Itt van egy kerék, a közepe a Krisztus, a tengely, aki körül forog a kerék, ami az életemet ábrázolja, és ennek van négy küllője. Ige, gondoljanak el olyan kereket, amelyikből hiányzik egy-két néhány küllő, az igazán nem gurul jól, hanem szétesik. De ennek van négy küllője. Van ige, azzal táplálkoztak. Van ima. Az ima az válasz az igére. Isten szólt hozzám, és én válaszolok imádságban. És volt közösség egymással, együtt ettek, együtt dolgoztak, együtt imádkoztak, együtt énekeltek, együtt misszióztak, közösség és a szolgálat, hogy mindenki szolgálta magának a neki adott lelki ajándék karizma szerint. Ez jellemezte az ősgyülekezetet, és az ősgyülekezet adventben élő Krisztusváró gyülekezet volt. Ha nem eszünk, akkor korog a gyomrunk. Ettek ma reggel? Én is ettem egy kis műzlét, úgyhogy kitart délig. Ha nem eszünk, korog a gyomrunk. Ha nem táplálkozunk igével, akkor korog a lelkünk. Nincs erőnk csak összeesni. Nincs erőnk bizonságot tenni, nincs erőnk mosolyogni, nincs erőnk reménykedni, nincs erőnk. Az hívőkre jellemző volt az igével való töltekezés, hogy mikor olvasták, mindegy. Ha nekem azt mondanák, hogy Bájer testvér, nem olvasnád éjszaka 3-tól 5-ig a Bibliát, azt mondanám, hogy nem. Majd olvasom máskor. Mindenkinek meg lehet az a bibliaolvasási, biblia tanulmányozási időpontja, ami neki jó. Nem biztos, hogy a 4-5 tagú családot reggel, hétköznap reggel össze lehet szedni, hogy akkor gyerekek, most olvasunk Bibliát, és úgy induljatok az iskolába. Nem biztos, hogy meg lehet valósítani. Tudom, hogy nem, könnyen. De van, amikor meg lehet. Kell, hogy legyen ige. Van-e Bibliád? Mikor olvasod a Bibliát? Le kell venni a polcról, le kell fújni róla a port. Táplálkozni kell az igével, mert akkor lesz erőd. Egyrészt bizonságot tenni. Másrészt, ha ráléptek a tyúk szemünkre, akkor a Krisztus fog belőlünk kijönni, és az ige. Ha Pál apostolnak ráléptek volna a tyúk szemére, akkor a Krisztus jött volna belőle ki, és a bizonságtétel, mert az volt benne legfölül. Mert táplálkozott az igével. Elerőtlenedik a kereszténység, ha nincs ige. János, ha már megkérdeznék embereket, hogy van egy Bibliát, hogy az nincs, de imakönyvem az van. Hát nem lehet úgy keresztényként lenni, hogy nincs igénk, és hogy nincs ige a szívünk, lelkünkben. Mert az, hogy a polcon van, az egy dolog. De kell, hogy olvassam, amellett, hogy azért mást is szoktunk olvasni. Meg szoktunk megnézni bizonyos műsorokat, meg egyéb. De azért az Úr szeretné, hogy adventben az ő szerelmes levelét olvassam, és zárjam a szívembe. És vegyem komolyan. Mert nem akárki írta meg ezt a könyvet, ezt az igét, ezt a levelet, hanem a teremtő, megváltó, mindenható, az univerzum ura, aki Krisztusban atyánk. Emlékszem, amikor a katona voltam, és a feleségem levelet írt heti 3-at, hogy vártam a postát. Zalaegerszegen voltam, azt mondtuk akkor, hogy sötét Zala, és 2 hónapig nem mentem haza. Nem nagyon szerették a honvédet akkoriban hazaengedni, külső, hogy Bibliát olvas, meg gyanús elem, meg menjen csak 2 havonta. Hogy vártam a levelét? Miért? Mert szerettem. Persze ő is engem, ez a szerencsém, és azóta most már 30. éve lesz így. De hogy akit szeretünk, annak érdekel az, hogy mit mond. És tele van vigasztalással, bátorítással, biztatással. Aki elkezdi olvasni a Bibliát, az meg fog térni. Újjá fog születni, és meg fog erősödni. És vannak most olyan emberek, akik nem tudnak Isten tiszteletre menni könnyen. De van ige, vagy hallgatják, vagy olvassák. És vannak olyanok, akik megöregedtek, és otthon vannak, és nem tudnak elmenni az Isten tiszteletre, meg egyéb, de táplálják a lelküket az igére. Biztatlak meneteket az igére, az ige tanulmányozásra, az ige olvasásra. Legyen Bibliád, lapot szét, legyen belőle saláta inkább, húzd alá, mint hogy kimaradjon az életünkben. Ige. Ima. Az ima az a gyengéknek a dolga. A gyengék szoktak imádkozni. Azt mondja Pál, amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, mert akkor borulok az Úr elé, és az az erős Isten akkor emele föl engem. Imádkozni. Jellemezte mindig a hívőket. Tudtak könyörögni, hálát adni. Azt mondja Pál, hogy azzal kezdjük, ha lehet. Biztosan van rá egy néhány száz okunk. Hálaadással, könyörgéssel, közbenjárással, Isten dicsőítésével és magasztalásával. Ezt tették a hívők, amíg várták, hogy jön vissza a mi Úrunk. Kapcsolatban voltak vele. Az egyik ateista azt mondta, hogy nincs Isten. A mellette a szerzetes azt mondja, hogy jé, épp az előbb beszéltem vele. A lélek lélegzetvétele az ima. És vannak olyanok, emlékszem, hogy János Amán egyik karácsony, amikor megtért az egyik testvérnő, kiszálláson lakott, és megtérésre hívtam, és emelte a kezét, és előre jött, és azt mondta, hogy mától Jézust akarja követni. Mert arról volt szó, hogy hát hogy lehet úgy karácsonyt ünnepelni, hogy kimaradjon belőle az ünnepelt? Hát hogy lehet úgy karácsonykor Krisztusról ünnepelgetni, hogy nem hiszek benne, hogy nem adom át az életemet neki? És akkor azt mondta, hogy mától úgy akarja ünnepelni karácsonyt. És akkor elment a munkahelyére, és kérdezték tőle, hogy Irénke, mi történt veled, hogy nem káromkodsz? Azt mondja, hát mit mondott? Hát azt mondta, hogy megtérte. Tehát azt akartam csak mondani, hogy aki elkezd imádkozni, az abba hagyja a káromkodást. Mert kettő együtt nem fog menni. Óriási ajándék és lehetőség az, hogy nem ezt, hogy a mi atyánkot elmondjuk ezerszer, meg pogányosan ledaráljuk az imádságot, meg hogy túl hosszú esetleg néha. Ez egyik gyerek tanít bennünket imádkozni, hogy hazamentek az Isten tiszteletről, lehet, hogy az is olyan hosszú volt, mint a mai, és már éhes volt már minden, és akkor megkérték az ebédnél a testvért, hogy akkor imádsággal kezdje meg az ebédet, és egy jó hosszú imádságba kezdett, és a gyerek azt mondta közben, hogy amen ma! Bölcs, nem? Éhesek vagyunk, hagyd már abba. Néha nem a szavakon múlik. Most a lányom nézett egy DVD-n egy ilyen amerikai filmet, és a hívő családban a fiatalember azt mondja, hogy így kezdi az imádságot, hogy Istenem, hálásak vagyunk neked, amen. Most ez nem rossz, ha így van. A pogány imádságnál az a lényeg, hogy sokszor mondjuk, nem? Hogy ismételjük. A Mária imádságot is elmondjuk ennyiszer, meg annyiszor, hogy ez a pogányos gondolat, hogy rábeszéljük az istenséget, kifárasztjuk, és akkor meg fogja adni, amit. Ez teljesen pogányos gondolat. Van például a Bibliában egy ilyen imádság, amikor ott voltak a kánai mennyegzőn az Úr Jézussal, és a Mária és az anyukája, és volt egy imádsága, azt mondta, hogy nincs boruk. Ez volt az ima. És az Úr is meghallgatta, és adott nekik. Emlékeznek rá? Tehát ennyi. Néha ennyi. Teljesen egyszerű, rövid imádság, de ne hallgass! Az imádság, a lélek lélegzetvétel és a hívők azok szoktak imádkozni. Szívből. Vagy hálát ad, vagy könyörög, vagy közben jár, vagy Istent imádja, de nem hallgathat! Az adventben élő gyülekezetre jellemző volt az ige, hát nem volt bibliájuk, csak ószövetségük, de az apostoli tanítást hallotta. Péter, hogy is volt? János, mondták, hogy hogy volt Jézussal. És ebben erősödött a hitünk. Ott az első időben. Nem volt Biblia még. Később íródott. Valamikor az első század végén fejeződött be az új szövetség. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Táplálkoztak lelkileg ige, ima, közösség. A közösség nem csak az, hogy az imaházban vagy a templomban ülünk a padban, hanem a közösség az, hogy beszélgetünk egymással, netán együtt ebédelünk, akkor az agapénak nevezték, az volt egyben az úrvacsora is az első időszakban, nem volt külön úrvacsora, hanem együtt ettek, és amíg ettek, biztos jót ettek, közben emlékeztek arra, aki őket megváltotta és üdvözítette. Amikor ették a kenyeret, vagy a rántott bárány combot, vagy megitták azt a pohár bort. Közösség. A Krisztussal is közösség egymással. Nagy kincs a gyülekezetben és az adventben élő gyülekezetben, hogy nem mondhatja egy hívő, akinek gyülekezet van, hogy a kutya se törődik velem, hogy egyedül vagyok. Nem mondhatja, mert a közösségben megélik. Mert találkoznak, mert föltesznek kérdéseket, mert meglátogatják egymást, mert kisegítik egymást. Az odaszánás is jellemző volt rájuk. Az odaszánás. Én nézem néha a sportolókat például, aki úgy valamit el akar érni. Most mondja az egyik sportolóval, rögzítettek riportot ma reggel, a vasárnap reggel, hogy január 1-től már, vagy 3-ától már készülünk az olimpiára, nagy gőzzel! Hát mikor lesz olimpia? Legközelebb. Csak odaszánja magát arra, amit szeret és amit csinál. Ez az első hívőkre, a Krisztus követőkre jellemző volt ez az odaszánás. Hogy úgy mindent bele. Szívvel, lélekkel, hálából, Krisztusnak. Mert megváltott, mert övé vagyok. Mert gyermeke vagyok, mert üdvösségem van. A kereszténység kicsit ellanyult. Megszoktunk dolgokat, megszoktuk a kegyelmet. A sportolókon lehet látni ezt a beszélés Pál róla. Ugye, hogy úgy öklözök, hogy nem akarok mellé ütni. Ez a mindent bele jellemző volt a gyülekezetekre, és ez a növekedésüket is jelentette egyben, mert a környezetük azt mondta, hogy mitől ilyen aktívak ezek? Mitől ilyen imádkozók, mitől ilyen buzgók, mitől szeretik egymást ennyire? Azt mondták a pogány környezet, azt mondták rá, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. Mi lenne, ha most megtérnél, bemerítkeznél, és hogy odaszánnád magad úgy rendesen a Krisztus követésével, ez olyan szép lenne. Rád mosolyogna az Isten. És sok örömet okoznál másoknak, és gyönyörűen telnének az éveid Isten dicsőségére és a környezeted javára. Micsoda kihívás, milyen szép. Hát sokkal értelmesebb és nagyszerűbb dologról van szó, mint sportot üzni és esetleg elérni egy valamilyen medált. Múltkor olvastam valakiről, olvashattak róla, hogy, hogy medálokat szerzett a nem tudom milyen iskolában, és aztán egyszerre csak visszament az iskolába látogatni, és éppen rendezték a medálokat, meg a kirakott érdemrendeket, meg egyebeket, és éppen a kukába dobták a medálokat. És kétségbe esett ezzel, hogy az én művem és az én nagy eredményem ide jutott, már nem is emlékeznek rám. Igen, tehát ha világi módon akarunk eredményeket elérni, meg egyéb, annak nincs igazán jövője. Egy marad meg, amit Jézusért tettél. Odaszánták magukat. Tudom, hogy vannak itt odaszánt testvérek. Tegyétek tovább. És aki még úgy nem szánta magát oda az igére, az imádságra, a szolgálatra, a közösségre, a missziózásra, a bizonságtételre, valamire, amit az Úr megmutat, iránta való hálából és engedelmességből tegyétek meg. Nem fogod megbánni. És áldás lesz az életeden, és magvetés lesz a környezetedben, amit Isten megáld, és érdemes volt élned. És igazán örömet fog jelenteni. És amikor valaki megtér a munkánk nyomán és a bizonságtételünk nyomán, talán lehet, hogy nem is tudjuk, hogy megtérte vagy nem. Nincs annál nagyobb kincs, és nincs nagyobb értelmesebb befektetés, mint ez. Az Úr Jézus is beszél róla, hogy nem szereti a langyost. Szoktam, mikor valaki langyos teával kínál, megmondom, hogy ezt az Úr Jézus szereti. Mert vagy a forrót szereti, ugye? Mármint, hogy a forró keresztjént, aki úgy mindent vele ad. Szíve lélekkel. Vagy a hideget. Azt mondja, hogy vagy hideg légy, ateista, istentagadó, lázadozó, káromkodós, úgy csináld akkor teljes szívvel, de ne félik. Vagy forró. Ő azt szeretné, hogy forró legyek. Aki neki él, neki szolgál, aki megy, és tovább teszi, és mondja, és képviseli, és nem kér rá engedélyt bizonyos helyzetekben. Nagy szabadságban élünk. A diktatúrák egy kicsit úgy nagyjából ledöltek körülöttünk. A demokráciák azok biztosítják a keresztényeknek azt, hogy szolgáljanak. Persze, hogy ott vannak bizonyos beidegződések bennünk, a diktatúrákban. Én is ott nőttem föl. Bizonyos beidegződések. Amikor megy az ember a határra, ugye, akkor nem tudja, hogy is lesz és mint is lesz. Mert tudom, hogy mi volt, amikor kinyittatták, meg rám tartották a géppisztolyt, annak ellenére, hogy diplomata útlevelem volt, meg kipakoltattak, meg szétszedették az ülést, meg egyéb, tudom? Nincs. Sok lehetőségünk van. Odaszánás. Krisztusnak szüksége van rád. Neked meg Krisztusra. És kaptál ajándékot, és az ajándékot szerint szolgálj. Odaszánta. Adott esetben például lehetjük azokat, akik világi módon, a világi területen, valahol a sportban vagy egyébben igazán beleadják magukat. Annak nincs örök értelme. De ennek van a Krisztus követésében és szolgálatával. Azt mondja Pál bizonyos helyen, amikor mondják, hogy ne menjen Jeruzsálemben ott baj lesz vele. Azt mondja, én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Odaszállás. Az első gyülekezetről ezt is olvastuk, hogy mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Látszik ez az első lelkesedés az ősgyülekezetben. Ezt azóta nem várja el tőlünk az Úr, hogy mindenünket adjuk el, adjuk a közösbe, mert az ősgyülekezetnek később gyűjtés kellett rendeznie, a pogány, szegény gyülekezetek gyűjtöttek a Jeruzsálemben lévő hívőknek. De ez az első lelkesedés, amikor hallották az evangéliumot a megtérésről, ahogy készek voltak mindent odaadni. Ebből a lelkületből kell, hogy legyen bennünk még. Odaszánás. Hogy érdekel a testvérem sorsa. Hogy nem mindegy nekem, hogy mi van vele. Hogy tudnunk kell arra, hogy mi van a gyülekezet időseivel. Mert ha majd egyszer mi leszünk azok, micsoda örömet fog jelenteni, ha valaki rákérdez, ha valaki tisztelettel ránk mosolyog, ha valaki előzékeny és észreveszi, és ember vele. Most gyakoroljuk, most tanuljuk. Odaszánás a Krisztus követésében és szolgálatában. Több megtérés lenne, ha odaszántabb lennék veled együtt a Krisztus követésében. Mert az odaszánt apáknak a gyermekei valószínű, mondhatnám, majdnem merném azt mondani, hogy 100%, hogy a Krisztus fogják előbb-utóbb követni. És az odaszánt anyák, és az odaszánt nagyszülőknek a példája, az magvetés és hat. Lehet, hogy valaki próbálja a mesét, és próbálja a kis varga betűt, de aztán vissza fog jönni, mint ahogy én is visszamegyek az autópályára, ha valahol eltéveztem a kiáratot Hamburg környétén, és megyek egy 15 km-es kerület, és visszajövök a fő irányba, mert én célba szeretnék érni. Lehet, hogy vannak ilyen tékozló fiúk, de Isten nagyon szereti őket, és hazavárja. De azt szeretné, hogy akik hisznek őben, azok nagyon aktívan, odaszántan élnének és szolgálnának. Az külön prédikációk dolga, ugye, hogy milyen szolgálatot végezzünk. Mire kaptunk ajándékot? Gerjesszük fel az ajándékunkat. Most nem tudjuk megbeszélni. Ki kell hagynom egy két dolgot. Visszavárták Jézus Krisztust. Ez volt rájuk a jellemző, hogy visszavárták Jézus Krisztust, Tesalonikai levél, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, aki föltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak és az elemek égbe megolvadnak, Péter 2. levele 3.12. Az első hívőkre jellemző volt az a Krisztus várás, már beszéltünk erről. Miben látszott ez, meg szeretnék ezzel kapcsolatban egy-két dolgot mondani, és akkor be kell fejeznem. Miben látszott meg a Krisztus várásuk komolysága? Szerették az embereket, és együtt éreztek velük. Miért? Mert Isten szerette az embereket, és szereti az embereket. Ezért az első hívőkre jellemző volt ez, hogy szerették a környezetüket. Egy diktatúrában éltek. Római Birodalom, császárság. Nem hívő pogánság a környezetükben. Pál apostolnak voltak hitetlen zsidó barátai és ellenfelei. Úgy bántották meg, úgy ütötték, vágták és üldözték. Egyik zsinagógából ki, a másikba be, és utána folytatódott. Egyik helyen azt mondja, hogy egyik helyen azt mondta, hogy kész lenne kimaradni akár az Isten országából is azért, hogy az ő vérei, a héberek, a zsidó emberek bejussanak. Micsoda szeretet. Mózes is mondott ilyet, hogy Istenem, akkor vegyél ki emberem, a te könyvedből törölj ki, ha nem viszed el ezt a népet a célba. Annyira szerették őket. Mentő szeretetről van szó. Az Adventben élő gyülekezetnek az egyik jellemzője, ez is részben már említettem ezt, hogy mentő szeretettel voltak a környezetük felé. A missziónak és a gyülekezeti küldetésnek, evangelizációnak van egy ilyen fontos tétele és alapja, hogy szeretni azokat az embereket, akik mellett élünk, mert Isten szereti őket. Lehet, hogy most éppen a kocsmában a sörös kriglit vagy a fröccsöt emelgeti, Isten szereti őket. Lehet, hogy éppen olyan dolgot csinál, ami egyáltalán nem szép, de Isten szereti. A kérdés az, hogy mi tudjuk-e szeretni őket. Mert a gyülekezetnek szeretnie kell a még nem hívő környezetét ahhoz, hogy vigye feléjük az evangéliumot. Be kell ismernünk, hogy nem könnyű. Nem könnyű. Vannak nehéz emberek, vannak unszimpatikus emberek, vannak gonosz emberek. De a gyülekezetre és a keresztényekre jellemző volt ez, hogy szeretet. Így kezdődik a lélek gyümölcse, és nem az első. Lélek gyümölcse pedig szeretet. Ez jellemző volt rájuk, és Adventben gondoljunk erre, hogy hogyan szerethetnénk jobban valakit. Hogyan tudnánk felé az evangéliumot közölni. Hogyan tudnánk megbocsátóan felé lenni. Hogyan építhetnénk hidat felé. Lehet, hogy a családtagunkban. Lehet, hogy a férj feleséget kell jobban szeretni, vagy a gyerekünket, vagy a szülőnket. Ott kezdődik. De másról is szó van, a szomszédunkról és a falubeliekről, és a más felekezethez tartozókról, stb. Tesalonikai első levélben mondja Pál nekik, hogy titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogy mi is szeretünk titeket. János a specialista a szeretet témakörében, 1 János 2.10-ben, aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincsen benne semmi megbotránkoztató. Szeretni a a környezetünket. A kereszténységnek egy nagy, nem az, hogy milyen katedrálisaik vannak, meg hogy milyen projektjeik vannak, meg hogy évszázados hagyományaik vannak, meg hanem hogy Krisztusuk van, és hogy szeretik az embereket. Nagy kihívás, ugye az osztályban, a munkahelyen, a munkatársad, a szomszéd felé. De egy nagy adventi biztatás és bátorítás lehet ez nekünk, hogy példát vegyünk az ős gyülekezetről, akik szerették a környezetüket, ez jellemző volt rájuk. Nem az, hogy hogyan öltöztek, milyen típusú zenével dicsőítik az urat, ezek sok adventi kérdések. Nem téma. Minden zenét szeret Isten, ha tiszta szívből jön. A kultúra függő. De a szeretet, az kultúrától független és kultúra fölötti. Mint ahogy a Krisztus is, akiből jön a szeretet. Meg akarták menteni az embereket. Az Úr Jézustól tanulták ezt el. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszett. Mondta Zákeus kapcsán. Ment egyik faluból a másikra, egyik városból a másikra, a piacra és a városba, és elment olyan helyre, 60 fokos melegben, a Jákob kutyához. Abszolút nem akart ez a samária asszony találkozni ott senkivel, és richtig akkor van éppen ott a názáreti, mert elege volt az életből. A falu nője volt, és aki most férje, 5 férje volt, és aki most férje, az nem a férje, mondta az Úr Jézus neki. És 3 perc múlva a megtérése után ő lett a falu evangélistája Samáriának. Mert Jézus szerette. Tanítványok mondták, hogy mesteret, egyedül te beszélsz egy ilyen nővel? Itt egyedül mi meg elmentünk kenyeret venni, és most vissza... majdnem elrontották a missziót. A kis prűdségükkel. Jézus szerette az embereket. Lehetett paráznanő, lehetett vámszedő, utálatos ember volt a vámszedő, mindenki utálta, és leköpték az Zákeust. Ő bement a házába, és megbeszélte vele a dolgokat, és megtért ez az Zákeus. Nem nagyon volt hosszú evangelizáció, vagy legalábbis nincs leírva, de megfordult az élete. Farizeusokat is szerette, bár azokra általában csúnyákat mondott. Meszelt síroknak nevezte őket, és Magyarország azt mondták, hogy elküldte volna őket a sóhivatalba. Szerette őket, de nem tudott velük mit kezdeni. Ma is ám a vallásos emberekkel van gondja Istennek, nem az ateistákkal. De őket is kell szeretni. Meg akarták menteni az embereket. A Wilhelm Busch Ziegeni utcán találkozik egy barátjával, és a két barátot beszélget egymással, a barát odaszól a barátjának, hogy itt van ez a Busch lelkész, egy rendes fickó, csak egyetlen baja van, hogy mindig Jézusról beszél. Azt mondja neki Busch, hogy ember, hát ez nem bogár, hogy egyetlen bogara van mindig Jézusról beszél. Ez nem bogár, hát az, hogy ma dönte Krisztus mellett, azon múlik az élete és az örök élete. Mondja, hisz már Jézus Krisztusban? Azt mondja a barát a barátjának, látod már megint kezdődik. Mindenkit mindig meg akar téríteni. Nem tűzzel, vassal, nem bölcstelenül, de szeretettel. Nem mindegy neki, hogy valaki elvész. Hát hány emberért imádkozhatnánk, hány embernek mondhatnánk el a bizonságtételünket, és nem vagyunk hajlandók hallgatni, lehet, hogy kérdezni fog és elmondjuk, lehet, hogy mi kezdeményezzük szeretettel és elmondjuk, kérdezd meg, hogy hiszem már az Úr Jézusban. Kérdezd meg azt, hogy hova kerülné, ha ma éjszaka meghalnál? Kiskunhalason megkérdezte egyszer valakit, a feleségemnek fehér blúzra volt szüksége a ravatalozó vagy a temető mellett ilyen boltban, ahol lehet ilyen dolgokat venni, fekete szoknya, meg ruha, meg blúz, meg egy. Megkérdezem a hölgyet, hogy hova kerülne, hölgyem, ha ma éjszaka meghalna? Azt mondja, a hullaházba. Most nem erre gondoltam, hanem arra ugye, hogy a mennybe, vagy nem oda. A másik kérdés, hogy mit mondanál Istennek, ha megkérdezne téged? Ha ott lennél a menny ajtaja előtt, hogy miért engedjelek én be ide téged, akkor mit mondanánk? Annak az egyetlen névnek kéne eszünkbe jutnia, akibe hittünk egy életen át talán, hogy a te fiad miatt, a Krisztus miatt, aki megszerezte nekem az üdvösséget. Én méltatlan vagyok rá, de hiszek ő benne. És akkor kinyílik a mennyajtó, amikor a Krisztust emlegetjük, mert benne éltünk. Őt követtük, őt szolgáltuk. Föltehetünk ilyen kérdéseket szeretettel a még nem hívő környezetünknek. Hadd gondolkodjon rajta. Isten ránk bízott embereket, nem mindenkit, de némelyeket. És szeretné, hogy mi az ő gyermekei és misszionáriusa lennénk. Nem kell ahhoz evangélistának lenni Billy Grahamnek, meg Anton Schulte, meg Louis Palau-nak. De mindenki tud Jézusról beszélni egy néhány mondatot, aki szereti őt. És higgyétek el, hogy hat. Most jutottam el a szakközépiskola volt igazgatójának, hogy ismerek, és Pertuba voltunk, és egy mérnök ember, és hallom, hogy rákos beteg. Most kezdek el imádkozni érte, hogy az a János mielőtt innen elmegy, megismeri az Urat. És küldte neki olvasnivalókat. Nem tudtam másként kezdeményezni ezt, hogy a lányán keresztül, aki az ékszerboltos János halmán, hogy hát ha elolvassa, hát ha kérdez, hát ha, mert problémái vannak, mert el kell innen menni, mert lejár az idő, mert meghalok, és mi lesz akkor velem? Mindenki megkérdezi egy ponton. A Laki Margit kanéni jut eszembe, János halmán, akinek 10 évig voltam a lelkipásztora, és minden alkalommal rám mosolygott. Úgy hallotta a prédikációt is a kezembe, megszorította az ajtón, hogy áldja meg az Úr bájár testvért, soha nem felejtem el ezt a tekintetet, és ezt a tiszta szívet. És akkor hallottam, mert nem voltam a lelkipásztora, hogy nagyon beteg a Margit kanén, és elmentünk a feleségemmel meglátogatni, és megijedtem, amikor megláttam, annyira beteg volt. És a szeme mosolygott, és azt mondta, bájár testvér, készülök hazafelé. Készülök hazafelé, ezt mondta. Nem felejtem el. Nem azt mondta, hogy meghalok, hogy eltemetnek, és hogy mindenek vége, hanem azt mondta, hogy készülök haza. Gyönyörű. Gyönyörű kincs és gyönyörű üzenet. Most olvastam egy ilyen nagyokról. 8. Henrik azt mondja az utolsó szavai az, hogy vége a birodalmamnak, vége a testemnek, vége a lelkemnek. Ezek voltak utolsó szavai. Churchill azt mondta, mondhatom? Ezt mondta Churchill. Nem akárki volt. Nagy politikus, azt mondta, hogy de nagy marha voltam. Ezek voltak az utolsó, ez volt az utolsó mondata? Hát ha nem hitt a Krisztusban, akkor tényleg az, nem? A Biblia nem egy helyen mondja azt, nem azt mondja, hogy marha, hanem azt mondja, hogy bolond, aki nem hisz a Krisztusban. Azt mondja a gazdagra, hogy nagy silók vannak, el van téve, egyél, igyál én, erre lelke, minden rendben van. És mit mond neki? Mit mondott? Hát bolond, éjszaka meghalsz, és akkor mi van? Nincs jövőt. Tudjátok, hogy micsoda kincses bánya ez? Micsoda kincsen rendelkezünk, hogy nekünk Krisztusunk van? Igénk, jelenünk és jövőnk. Leginkább jövünk. Nem tapsolnak olyan nagyon nekünk. Meg neked se, nem baj. Nem biztos, hogy emlegetik a nevünket. Nem baj. Tudjátok, hogy hol emlegetik a nevünket, ha Jézust képviseljük és róla bizonságot teszünk adventben, buzgón? Na, hol emlegetik a nevünket? Hát a mennyben. Azt mondja Jézus, hogyha valaki bizonságot tesz róla a földön, nem szégyel engem az emberek előtt, én meg vallást teszek róla a... Hát minden hűséges hívő bizonságtevőt emlegetnek a mennyben. És tudjátok, hogy hogy érkezett az első vértanú a mennybe? Ki volt az első vértanú? István. Azt olvassuk a Bibliából, hogy az Úr Jézus elment és az Atya jobbján helyet foglalt. És amikor megérkezett az első vértanú, akkor azt olvassuk róla, hogy benézett ez az első vértanú a mennybe, és látta az Úr Jézust az Atya jobbján állni. Fölállt, amikor megjött az első hűséges tanúja és bizonságtevője, és úgy fogadta. Azóta ezrek és százezrek és milliók mentek már így hozzá, akik fogadtak a túloldalon. Na még egyet mondok, és akkor befejezem. Az egyetemes papság elvén szolgáltak. Nem úgy volt, hogy van nekünk egy papunk, akit megfizetünk, ha jó prédikál többet kap, ha nem, akkor kevesebbet, hanem hogy az egyetemes papság elvén. Tehát, azt mondja a Biblia, azt mondja az Újszövetség, hogy mindenki pap, feleségem is pap 3 P-vel ez a lánykori neve, de ez most más, mindenki pap, aki az Úr Jézusban hisz, tehát képviselő Isten felé, ezért beszélünk misszióról és küldetésről, hogy mi adott esetben képviseljük a gyerekeinket, a szeretteinket és a még nem hívő barátainkat is Isten előtt, mert imádkozunk értük és akarjuk nekik mutatni az utat. Ez a papnak a közben járó szerepe, meg hogy adott esetben eldadogjuk nekik, hogy mit mond a Biblia, hogy mit éltünk mi át, hogy kicsoda nekem Krisztus. Egyetemes papság elvén éltek az őskeresztények, és ezért is voltak annyira erősek. Mert ha volt egy 80 tagú gyülekezet, annak 80 misszió munkása volt, úgy néz ki. Mert mindegyik a maga módján képviselte Isten szeretetét a környezete felé. És nem is lehet tudni, ma sem egészen Kínában, ugye, hogy hányan vannak, némelyek azt mondják, hogy egy 130 millió keresztjén van Kínában, azaz 10%-a az 1 milliárd 300 milliónak. Ez egy óriási szám, egy ilyen vörös diktatúrában, de az évek és évtizedek alatt ez a csendes keresztény krisztusi só és fény szerep és bizonságtétel hatott és tovább ment a házi gyülekezetekben. Mert aki hitre jutott, az erről a nagy örömről és erről a nagy bizonyosságról elkezdett bizonságot tenni a környezetének. Veszélyeztetve van az életük. Még most is azt mondjuk, hogy demokrácia, meg alakul, meg ott volt a nagy világbajnokság, ugye, és hat az evangélium, tovább megy, mint akkor az első gyülekezetben, a római birodalomban, császárkultusz diktatúrában. Egyetemes papság elvén szolgáltak. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Péter első levele 2.9, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az, hogy csodálatos világosságára hívott el. Megszabadított. És hirdetnem kell ezt a tényt, ezt a csodát. Ez Adventnek a nagy üzenete és mondani valója. Nem az, hogy mi lesz karácsony, akkor mennyi ajándékunk lesz, vagy nem lesz. Nem ez a fő üzenetünk. Bár lenne több, de nem ez a lényeg. Mondanák az ős keresztjének nekünk. Meg azok, akik nem nagyon fognak jól lakni karácsonykor, sokan lesznek most olyanok, de mégis több örömük lesz, mint azoknak, akiknek a füdén jön ki az ennivaló. Akkor is több örömük lesz. Miért? A Krisztus miatt. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sálfárai. Péter első levele 4.10. Ki milyen lelki ajándék? Ki az, aki tudja, hogy neki milyen lelki ajándéka van? Emelje fel a jobb kezének a kis ujját. Tudod-e, hogy milyen kegyelmi ajándékot kaptál az Úrtól? Itt volt egy kézfelemelés. Köszönöm, van ott is egy. Na, fontos, drága testvéreim, hogy tudjuk, vagy legalábbis tudatában legyünk annak, hogy Isten milyen ajándékot adott nekünk a szolgálatra. Beszél erről a Biblia, a pünkösdi testvérek erről többet beszélnek, a karizmatikus testvérek esetleg még többet, de a Biblia beszél arról, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott, azzal szolgáljunk egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai, ahogy itt olvastunk, mondja Péter. Egyik oldalon gyümölcsöző élet, szeretet, öröm, békesség, béketűzés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. A másik oldalon a szolgáló élet. Nem hoztam most a karizmatesztet, amin meg lehetne nézni, ugye, hogy kinek milyen lelki ajándéka van. Nincs. Ezt emlékszem János Annál az egyik testvér, és ráadásul előjáró volt, azt mondja, hogy Uram, áld meg azokat, akik szolgálnak a gyülekezetünkben. Mondtam, ez így nem jó, mert mi mindannyian szolgálunk. Áld meg bennünket, akik szolgálunk. Nem úgy van, hogy én szolgálok, ő meg nem. A Biblia azt mondja, hogy minden megtért, újjászületett gyülekezeti tag szolgál. Hogy mivel, az egy más dolog. Van, aki azt mondja, hogy legalább egy szolgálatom legyen a gyülekezetben, de maximum három. Mert többre nem vagyok egyrészt képes, másrészt nincs rá időm, harmadrészt hagynom kell a többi testvéremnek is, hogy jusson nekik is szolgálat. Nagyon fontos terület. Az Adventben élő gyülekezet az egyetemes papság elvén szolgál. Mindenkinek valami szolgálat. Az egyik imaházat takarít, a másik harmóniumozik, a negyedik énekel, az ötödik gyermekmunkát csinál, a hatodik tanít, a hetedik evangelizál, a nyolcadik iratmisszióval foglalkozik, a kilencedik, én nem, valami más csinál, megfőzi az agapé ebédet finomra, ízletesre, hogy máskor is jöjjünk, ugye? Többféle szolgálati lehetőség van. Beteget látogat, beteget ápol, Nem kell nekünk mindent csinálni, csak azt, amire ajándékot kaptunk. Mert az ajándék az egy eszköz a szolgálatban, és kalapáccsal nem lehet füvet nyírni, ahhoz fűnyíró kell. Mindenfajta szolgálathoz megvan az evangélista, annak evangelizálnia kell, mert arra kapott szolgálatot, és azt tudja is jól csinálni. A tanító azt tanítani fog, és nem evangelizálni annyira. A lelki gondozó, a feleségem képes valakit 3 óra hosszát hallgatni. Én mondjuk nem annyira. De leül, és akkor olyan szeretettel, hogy elmondhatja az életed elmúlt 20 évének a problémát, és meghallgatja. Ez egy lelki gondozói karizma és ajándék, ezt nem tudja mindenki. Az evangélisták általában nem ezek a típusok, hanem az mondja, úgy kell lelőni. Nincs ideje, már megy a következő alkalomra, hogy hol mondhatom el az evangéliumot. Ez ajándéka. És ne legyen senkinek lelkiismert tudása, ezt nem tudja csinálni. Hanem ki milyen lelki ajándékot kapott, azzal szolgáljon. Segítsünk egymásnak, hogy megtudjuk, hogy kinek milyen lelki ajándéka van. Dicsérjük meg egymást, ismerjük el egymást, biztassuk egymást, hogy te ezt jól csinálod. Biztassuk a fiatalokat arra, hogy egy-egy dolgot elkezdjenek és csináljanak. És kibontakoznak benne Isten dicsőségére, és a gyülekezetnek ez jobb lesz, meg a környezetnek. Az adventi gyülekezetnek, a Krisztusváró gyülekezetre jellemző volt ez az egyetemes papság elvén, hogy én is a Krisztusé vagyok, te is. Én ezt csinálom, te azt csinálod, mindegyik szolgálat fontos, mindegyik Isten dicsőségére van, mindegyiket meg tudja áldani, mindegyik lényeges. Én örülnék, ha egyszer legközelebb 3 év múlva megkérdezném, hogy mi a szolgálatod a gyülekezetben, akkor tudod mondani, vagy mi az ajándékod, akkor mindenki emelni a jobb kezének a kis ujját, és nekem ez. És ezt teszem az Úrért, a gyülekezetért, a nem hívő emberekért. Teszem hűségesen. Tanulok benne, hogy jobban tegyem. Mondok még befejezésül egy-két biztató igét. Milyen bátorítás hangzik a küldetésben levő gyülekezet felé többek között. Például az egyik, amit szeretnék itt most mondani, mielőtt elmegyek, Máté 10.31-ből. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok, mondja az Úr Jézus. Itt a ne féljetekre szeretném hangsúlyt tenni. Szükségem van rá, hogy azt mondja, hogy ne félj. Szükségünk van rá. Az Úr Jézus mondja, ne féljetek. Mi fontosak vagyunk neki. Számon vagyunk tartva. A veréb az egy értéktelennek tűnő madár. És számon tartva. Ne féljetek. Sok verébnél értékesebbek vagytok. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek, mondja az Úr Jézus nekünk. Az adventben élő gyülekezetnek, hogy néha egy kicsit úgy érzünk, hogy el vagyunk felejtve, nem? Bízzatok, én vagyok, ne féljetek, mondta egy olyan helyzetben, amikor süllyedtek volna a tanítványok a Genezáret taván, a hajóban, a csónakban. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját, Jelenések 2:10. Egy hűtlen világban hűségesnek lenni. Isteni kategória. Istenes jellemző. Csak az ő segítségével lehetséges, egyébként nem. Én veletek vagyok minden napon. A világ végezetéig mondja Máté 28-ban a misszió parancs végén. Elmondja elő, hogy mit kell csinálni, és utána azt mondja, hogy ha ezt teszitek, akkor én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy adventi verset, amikor 99-ben leírtam, és most felolvasom. Jött és légy készen! Jött és meg akart már érkezni hozzád, ne vár soká, szívedet tüstént ad át, nehogy majd váratlan érkezése késő legyen számodra megtérésre. Azért jött, hogy létednek értelmet adjon, s nemes harcot késése miatt se lohadjon, arcot fordítsd érkező mestered felé, hűséges munkában készülj elé. Meglásd, eljön, mert megígérte. Ha milliók szunnyadnak is körötted, te légy éber, néz feléje, ha megjön, futhass eléje. Amen.